végtelen elhibázott az, mondjuk az Orbáni politika, amely úgy gondolja, hogy hát igen, elvtelenül cinikusan, de mégis az erős, annak az oldalára álltunk, a jövő nem Európában van, annak az oldalára álltunk, aki a jövőben itten hasítani fog, oroszok, amerikaiak. Egyáltalán nem biztos. Ilyen esetben mindig a legjobb választás, hogyha az ember a becsületes ügy oldalára áll, mert még abban sem lehetünk biztosak, hogy az aljasság vagy az árulás kifizetődő. Lehet, hogy kifejezetten rossz üzlet. Ezért egy ennyire kiszámíthatatlan helyzetben az ember bátran hallgathat az erkölcsi érzékére, a lelki ismeretére.
Jó napot kívánok, ez itt a címlap. Lányi András filozófussal, én Benyó Rita vagyok. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a lehetőséget.
És hát olyan időket élünk, amikor lehet, hogy a filozófia az, ami kicsit segíteni tud nekünk, meg egy kicsit talán segít abban, hogy megértsük, hogy mi vesz minket most körül. Egy dologban szerintem oldaltól függetlenül egyetértés van ma, és talán a világ összes országában, hogy egy új világrend kialakulását látjuk, és hogy a történelem a szemünk előtt zajlik. Látjuk-e, hogy mi történik itt valójában most körülöttünk? Látjuk-e, hogy a pénteki, múlt pénteki ovális irodai találkozás után mi az, amivel szemben állunk?
Hát, látjuk, de nem értjük. Kétféle olvasata van a dolognak, az egyik szerintem. Visszaáll a történelem szokta ismételni magát, rendszeresen ismétli magát. Mi egy 200-300 éves illúzióban ringatjuk magunkat arról, hogy az önrendelkezés, a népakarat, az egyén szabadsága, méltósága, szóval ilyen elvek körül forog a politika. Ezek meglehetősen új keletű illúziói az európai és csak is az euró-amerikai polgárságnak. Ha picit hátrébb nézünk, akkor azt látjuk, hogy a nyers, nagyhatalmi önzés brutális érvényesülése jellemezte a történelem nagy korszakait, már azokat a korszakokat, amikor voltak ilyen nagyhatalmak, akik erre képesek voltak, a boldog és egyáltalán nem biztos, hogy olyan sötét középkorban, valószínűleg az volt a legjobb, hogy nem voltak olyan nagyhatalmak, amik eluralják magukat egy egész kontinensen, legalábbis a miénken. Szóval rövidre fogva dolgot, az egyik olvasat az, hogy a három világhatalom közötti cinikus osztozkodás korszaka jött el, amelyben Európa, hát arról lehet vitatkozni, hogy egész Európa, vagy csak Európa keleti fele egyértelműen az orosz nagyhatalmi érdekszférába tartozik. Erről az orosz birodalom vezetői, legyenek azok cárok, vagy központi bizottsági első titkárok, nem csináltak soha titkot, hogy hol van az orosz érdekszféra határa. Arról lehet vitatkozni, hogy Bécs vagy Berlin beletartozik-e, hogy Budapest, Belgrád, Atén, az beletartozik-e. Ez soha nem volt kérdés. Szóval mondom, ez az egyik olvasat. A másik az, hogy egy elbizakodott, korlátolt és erőszakos politikus, aki az Egyesült Államok élére került, azt hiszi, hogy ő világpolitikai fordulatot tud elérni, azt hiszi, hogy ő az orosz partnert Kínáról le tudja választani olyan engedményekkel, amiket ugye Ukrajna biztonsága és területe rovására tenne. Ha így van, ez egy orbitális tévedés, ettől az oroszoknak csak az étvágya csak megnől. Úgyhogy bármelyik olvasatot választjuk, nekünk magyaroknak van okunk aggódni, minket mind a két eset kiszolgáltat annak a fenyegetésnek, amit a magyar történelmből ma elég jól ismerünk.
Ha azt mondja, hogy Budapest biztosan az orosz érdekszférához tartozik, és ezt nehéz megkérdőjelezni, azért ugye mégiscsak az van, hogy ma egy olyan miniszterelnök vezeti a Magyarországot, aki a ruszkik haza jelszavával indította el szinte a politikai karrierjét. És abból jutottunk el több mint 30 év után.
Hát a ruszkik ide hazajöttek.
Na jó, de ezt az ívet, úgyhogy a saját támogatói, saját szavazói kondicionálását végig kellett ehhez vinni. Hát, ezt a magyar társadalommal, aki leélt 40 évet a szovjet elnyomásba, hogy lehetett végül is ennyire könnyen átvinni? Vagy könnyen át lehetett-e vinni?
Nem ezért szeretjük Orbán Viktort, de az ő hívei tulajdonképpen bármit lenyelnek, elfogadnak tőle. A magyar társadalomnak ez a, hogy ilyenfajta nem orosz ellenessége, tehát a moszkvai politikával való szembenállása azért nem egy tömeges, inkább egy középosztályi értelmiségi jelenség volt, valamint, hogy a mai magyar társadalomnak a nagyobb része már nem élt szovjet uralom alatt, mert vagy akkor még csak óvodába járt. Ez mind beleszámít, de miután tudjuk, hogy Orbán szavazói pont azok az idős emberek, akiknek van ilyen tapasztalatuk, tehát inkább arra kell gondolni, hogy hát ez az én korosztályom, akik a 90-es években a rendszerváltozás ifjú hősébe helyezték a bizalmukat, és már előtte helyezték a bizalmukat több minden egyébbe is, nem akarnak még egy csalódást átélni, és ők most már halálig Orbán Viktorra fognak szavazni. Azon külön pedig megtalálták Orbán Viktorban, amire mindig is vágytak, egy olyan gondoskodó, atyáskodó, erőskezű vezetőt, mint Kádár János, ráadásul nem kommunista, hanem ilyen keresztény nemzeti jelszavakkal vezeti őket, és mutatja meg, hogy ki az ellenség, kit kell gyűlölni. Ez nagyon fontos az embereknek, főleg a szegény, elégedetlen embereknek, tájékozatlan embereknek, hogyha egy erőskezű vezető megmutatja, hogy ki az ellenség, ki a bűnbak, kit kell gyűlölni, akkor már csak ezért is a szívünkbe zárjuk.
Amit ideig beszéltünk, az azt is jelenti, hogy az egy illúzió-e, vagy egy értelmiségi buborék elgondolása akár 100-200 éve itt a Kárpát-medencébe, hogy mi egy nyugatos, demokráciára érett társadalom vagyunk, és hogy mi a nyugathoz tartozunk, a kultúránk, mindenünk azt mutatja, hogy az a mi otthonunk. Ez egy értelmiségi illúzió?
Akármi, de 1000 éves, nem 200. Tehát ennek a politikai közösségnek, amely a magyar honfoglalás után a Kárpát-medencében létrejött, ennek ez az egyértelmű nyugati orientációja, ez mostanáig megkérdőjelezetlen volt, ezt sokféleképpen értelmezték, hogy ez mit is jelent, de a választás, most így egyszerűbb mondani, tehát a kelet és a nyugat közötti választás egyértelmű volt. A kelet az is mindig mást jelentett, de egyértelmű, hogy ezek a birodalmi hódító törekvések, oszmán, tatár, orosz, ezek Magyarországot mindig keletről érték. És én hozzáteszem, azt meg merem kockáztatni, hogy a mai Oroszországot sajnos társadalomfejlődési értelemben Ázsiába vetette vissza a kommunizmus, amely azt a aránylag vékony, de létező orosz, polgárosodó orosz társadalmat elpusztította, fizikailag megsemmisítette, tehát a 1917, de főleg a 20-as években kibontakozó sztalini despotizmus, az már egy tipikusan közép-ázsiai despotizmus, ennek a hódító, agresszív jellemvonásaival együtt.
Most, mikor mi beszélünk, akkor péntek délelőtt beszélünk, előző este a miniszterelnök az Unióban 26-1 arányba került. Ő volt az egyetlen, végül a szlovák miniszterelnök sem vétózta meg az Ukrajnának szánt mindennemű segítségről való, egyáltalán elvi deklarációt, ugye itt most még nagyon sok mindenben nem is konkrétumról, hanem egy elvi kinyilatkoztatásról van szó. Továbbra is háborúpárti Európai Unióról beszél, és békepárti Patrióta Szövetségről beszél. Kicsit tisztázzuk ezt a hogyan lehet a világot háború és békepártira osztani, és mit is jelent ez az ő retorikájában, és mit is jelent a valóságban?
Hát erről már nem lehet újat mondani. Attól várnék érveket, aki az ellenkezőjét akarja bizonyítani. Egy agresszív nagyhatalom érdekköreit sérülni látván lerohanja, megtámadja szomszédját, emberiség ellenes bűnök tömegét követi el, etnikai tisztogatást, civil lakosság lemészárlását, hadifoglyokkal való kegyetlenkedés, szóval mindazt, amit utoljára a náci Németország követett el, ilyen következetesen, vagy talán a sztálini Szovjetunió. Ezzel szemben Európa felismerve a veszélyt, támogatta Ukrajna hősies küzdelmét, és a béketeremtésnek az egyetlen esélye nyilvánvaló volt az, hogyha az agresszor kellő elszántsággal, kellő erővel találja szembe magát. Ebben a nyugat eléggé bizonytalan és felemás volt, félvén a háború eszkalálódásától, és talán éppen ez volt a baj. Egy biztos, hogy a béke pártján azok vannak, akik kemény ellenállást tanúsítanak azokkal a háborús célokkal szemben. Tehát az nem egy béke, hogyha háborús célok teljesülnek, az nem egy cél, hogyha a hódító leigázza a megtámadott országot, és akkor elégedetten lihegve leül. Nem ilyen békét akarunk, és ebben most az Európa újjáéledő európai egységtörekvés, ami talán az egyetlen pozitív hozadéka az elmúlt hetek fordulatainak. Ez egyetlen egy következetes makacs ellenféllel találja szembe magát, mert a Fico az csak üzletel, ő seftel az oroszokkal. A Orbán esetében most már lényegesen többről van szó, részben egy kényszerhelyzetről, részben arról az elvi meggyőződésről, amit ő ki is mondott nem olyan régen, hogy a jövő nem Európában van. Gondolom, ez úgy értette, hogy neki Európában nincs jövője. Ezzel teljesen egyetértek. De hogyha úgy gondolta, hogy a mi jövőnk az a Xi Jinping alattvalóinak és a Putyin alattvalóinak a jelenne, akkor köszönjük szépen, ebből a jövőből nem kérünk.
Azt mondja, hogy köszönjük szépen, ebből nem kérünk. Januárban a Válasz Online-on írt egy publicisztikát, illetve ugye ott kialakult egy vita, és ahhoz szólt ön is hozzá Stumpf András cikkéhez, és ott az értelmiség felelősségéről és feladatáról beszélt. Azért itt mégiscsak az van, hogy azt mondja, hogy köszönöm szépen, nem kérünk, de hát negyedszer kétharmados felhatalmazással kormányoz Orbán Viktor, és egyáltalán nem látjuk azt, hogy 2026-ba ne ez ismétlődne meg. Más a helyzet, mint volt 22-ben is előtte, de hogy ki az, aki nagy tétet mer arra tenni, hogy mi fog történni, azt nem tudom.
Ja, hogy most akkor külpolitikai összefüggésekből induljunk ki. Ebben a konfliktus helyzetben azért Orbán erőteljesen számíthat az orosz támogatásra, és azok a szolgálatok, amiket ő a kínai gazdaságnak és az orosz politikának tett, azok nem azt mondom, hogy meghálálják, mert a hála nem politikai kategória, de Oroszországnak fontos, ma is fontos az az európai támaszpont, amit neki Orbán Viktor jelent, az európai szélsőjobboldali pártok felé, a Balkán felé, hát látványos, már katonai gesztusokat teszünk Boszniától Csádig, hogy kiváltsuk a más területen elfoglalt orosz csapatokat. De inkább az ötödik hadoszlop az, amelynek ilyen gerince ma Magyarország, beszéljünk magyarul, a nyugat-európai szélsőjobboldali pártoknak a finanszírozása, amit gondolom, hogy nem a magyar költségvetés terhére történt, bár Orbán Viktor látszólag, ugye ezt tette, közvetítettünk. Na, tehát ez a szerep, ez persze egy biztonságot is ad, tehát nincs az az államcsőd, amit azért a mellén zsebéből ne tudna Putyin még ebben a nehéz helyzetben is finanszírozni, de ebben egyébként az ő kínai partnerei is megértőek lehetnek, és az ő kezük is messzire elér. Tehát a nemzetközi helyzet fokozódása az Orbán ebben a pillanatban még nem tölti el aggodalommal, és még egy kicsit arra is számíthat, hogy akármilyen béke születik Ukrajnában, mert úgy gondolom, hogy 2025-ben jó vagy rossz hír, valamilyen béke lesz Ukrajnában, és akkor Orbán Viktor azt mondta, hogy ne ugye megmondtam, mi mindig is a béke pártján voltunk, és jött ez a derék Trump elnök, és megcsinálta a békét. Vagy lesz még néhány kanyar a történetben, de az biztos, hogy ő azt fogja mondani, ne ugye megmondtam. Tehát a helyzete nem gyengül, mint az ukrajnai háború azért egy nehezen, a magyar közvélemény számára nehezen emészthető, nagyon megosztó volt, és Orbán hívei elhitték, hogy mi állunk a béke oldalán, de ez volt az első pillanat, amikor az országnak már a nagyobbik fele ebben kételkedett. Azóta ez a nagyobbik fele valamilyen politikai képviseletet is kapott, vagy legalábbis azt a reményt, hogy egy új párt, a Tisza párt, az, ha mástól nem, de Orbántól és az Orbán keleti elkötelezettségeitől megszabadítja az országot. Hát ezt majd meglátjuk. Innen kezdve ez nem a külpolitikán múlik, vagy messze nem csak azon. Nem lehet nem észrevenni. Naponta vásárolok, tehát nem tudom nem észrevenni. A forint elértéktelenedését, az árdrágulást, az élet minőségének, a színvonalának is, meg a minőségének is a romlását Magyarországon, a közszolgáltatások összeomlását, a kormányzásra képtelen államaparátust, amit úgy felforgatott, erre volt másfél évtizede. Tehát ha még valaki tudja az államaparátusban, hogy ő neki pontosan mi a feladata, és azt is megmeri kockáztatni, hogy holnap mi lesz a feladata, és azt hogyan kell elvégeznie, akkor le a kalappal előtte.
Visszatérek azért még mindig az értelmiség feladatára és felelősségére. Mert hogy közben meg azt is látjuk, és akkor behozok még egy aspektust, hogy az egész közbeszéd, a politika nyelve is egészen más színvonalon és szinten működik, nem csak itthon, tehát ez a talán Trump az első ciklusával is ráerősített már erre, de hát azért ez egy folyamat, amíg eljutottunk ide.
Hát egy Menczer Tamás jelent meg a ovális irodában, és leesett a világ álla. Nekünk ez a hang ismerős volt így hazai berkekből, de azt, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke az ilyen hangot üssön meg, hát nagy elődei nagy fordulatszámmal forogtak a sírjukban, amikor meghallották ezeket a mocskos, méltatlan szavakat, és hát az egész megalázó szituáció, ami ráadásul egy tévéműsor volt. Ez nem a Zelenszkijnek szólt, ez az amerikai választónak, pontosabban a Trump választóinak szólt.
És a kiegészítésem az lenne, hogy akkor, amikor ez a fajta közbeszéd megy, és elemzők is sokszor azt mondják, hogy a gumicsontokban nem szabad politikusoknak belemenni, hogy nekünk se stúdiókban mondjuk nem arról kell beszélnünk, hogy van-e Pride, mert egy gumicsont. Nem arról kell beszélnünk, hogy a független magyar média kap-e finanszírozást, és hogy az most valóban szuverenitásvédelem, avagy se, mert így gumicsont. Így van. Ha ezt mondjuk, akkor mi marad az értelmiségnek, terepnek, amiről lehet, szabad és kell beszélni ahhoz, hogy ezt, amiről ideig beszéltünk, lebontsa, megváltoztassa, vagy felnyissa akár a nem feltétlen értelmiségi körök szemét is, figyelmét is.
Akárki legyen az a bizonyos értelmiség, nekik pontosan az volna a feladatuk, hogy ezeket azokat a témákat fölvessék, és napirenden tartsák, amelyek túlmennek a napi politika és a napi szenzáció érdekeltségén. Ezernyi oka van annak, hogy az értelmiség politikai szerepe a második ezredfordulón háttérbe szorult. Azoknak is igaza van, akik éppen most a Válaszolnánkba ebbe a vitába kaptam egy fiatal hölgytől azt a kioktatást, hogy ez az értelmiségi nemzedék most már vonuljon vissza az öregek otthonába, mi eljátszottuk a szerepünket, tetszettek volna forradalmat csinálni, ahogy a Szanta József mondta, és mélyen egyetértek azzal, hogy a rendszerváltozás korának magyar értelmisége siralmasan, szánalmasan töltötte be a szerepét, és komoly felelősség terheli azért, hogy besorolt a különböző pártok és előítéletek által szervezett szekértáborok mögé, és így elveszítette azt a szellemi kezdeményezést, amire talán a ötletei szellemi kapacitása se volt. Minden kritika jogos, de én nem az értelmiség, hogy jogáról beszéltem, hanem a kötelességéről, vagy még egyszerűbben arról, hogy van egy bizonyos feladat, amit, hogyha az értelmiség rendeltetésszerűen működik, akkor az orvos gyógyít, az építész épít, notabene az orvos nem hagyja, hogy a gyógyításban így mértékig megakadályozzák, vagy ellehetetlenítsék. Az építész nem tűri, vagy nem közömbös számára, hogy mit építetnek fele mini Dubájt, vagy élhető fővárost. És ebben a pillanatban értelmiségé válik az orvos, vagy ugyanígy a pedagógus és a többi. Elkezd akarat ellenére közügyekről, közéletről beszélni, és ott elővezetni a maga igazát. Most ez a szerep, ami kiterjed, és akkor felveti azokat a nagy kérdéseket, hogy miféle tudással vágunk neki ennek a nagyon veszedelmes, most már látjuk, hogy nagyon veszedelmes évszázadnak, és főleg a gyerekeink, akik most kerülnek ki a katasztrofális állapotba levő magyar iskolából. Hogy igazából mik a kilátásai a magyar gazdaságnak? Van-e más kitörési pont, mint ez az összeszerelő státusz és az úgynevezett közepes fejlettség csapdája, tehát, hogy mi abból élünk, hogy olcsó a munkaerő, engedékeny a hivatalnak, és nem nagyon védjük a környezetet. Ebből is meg lehet élni, csak ilyen vacak módon lehet megélni. Van-e más? Tehát nincs is olyan terület szinte ma, ahol ne olyan kínos kérdésekkel kerülnénk szembe, amikre a politikusoknak nincs helyből válaszuk. És éppen ez az aggasztó abban, hogy egy pillanatnyi népszerűséget zseniálisan meglovagoló ellenzéki párt szerveződik, amely láthatóan programszerűen kerüli meg a nagy kérdések felvetését, nehogy elveszítsen a belévetett illúziók és reménységek egy részét elveszítse, avval, hogy ő át vagy bét mond, mindenki képzelje bele azt, amire vágyik. Ez sajnos ezzel nem lehet választást nyerni, vagy ha véletlenül igen, egyéb okokból összejön a dolog, akkor nem lehet utána kormányozni. És akkor vissza az értelmiség kérdésre válaszoltam, ha kis kerülővel is. Tehát baromira hiányzik a mai magyar politikai közéletből az az értelmiségi kezdeményezés, programok vitája, az a nyilvánosság, amit a Petőfi kör jelentett mondjuk 1956-ban, a közvélemény asztala meg a Pülvax kör 1848-ban, mindig van egy értelmiségi előkészítése, egy szellemi munka, vitatkozás és tehetetlenkedés addig, ameddig kialakul az a közakarat, amit azután a politika meg tud lovagolni.
Ön látja ennek csíráját, vagy azt látja, amit most akkor szintén idehozok, hogy én azért sokszor azt látom, hogy akár az értelmiség mondja azt, hogy erről most ne beszéljünk, várjuk meg, amíg megnyerjük ő megnyerjük a választást, mert az csak, ahogy ön is mondta, a szavazatot visz, és majd ráérünk tisztázni a jogállamisági kérdéseket, az oktatási kérdéseket, stb., ha már ott vagyunk.
Aki ilyet mond, az nem értelmiségi. Lehet, hogy akárhány diplomája van, az nem értelmiségi. De sajnos nem látok, ugye kérdésre válaszok, nem látok, kifejezetten vonakodást látok. Magam is tettem halvány kísérleteket arra, hogy bevonjak ilyenfajta munkába általam tisztelt közmegbecsülésnek örvendő vezető értelmiségieket, kivétel nélkül elutasítottak.
Látja ennek az alternatíváját, vagy látja annak egyáltalán a megjelenését valahogy, és most visszatérek Trumphoz, meg egy kicsit az egész világpolitikai folyamatokhoz, hogy ugye itt most nem csak arról van szó, hogy Trump jött, és mondjuk bezárja a USAID pénzeket, vagy hogy nem küld Ukrajnába segítséget, de arról is van például szó, hogy azt mondja, hogy legyen újra műanyag szívószál, mert az az amerikai állampolgárnak joga, hogy legyen műanyag szívószál, ami sokkal többet jelent, mint hogy legyen a műanyag szívószál a szájában egy amerikai állampolgárnak. Ez azt jelenti, hogy teljesen semmibe veszi azt a sok évtizedes kutatást, munkát, ami a földünk védelméről szól. És onnantól, hogy ez egy politikai termék, onnantól az egyén szintjéig átvihető az a sok munka, amit akár ön is, meg a védegyleti is, meg a világon sok-sok szervezet próbált évtizedekig elérni, hogy az egyes ember értse, hogy miről szól a környezetünk, a saját világunk védelme.
Szóval ez egy nagyon vicces helyzet, vicces mondom. Akasztófa humor az jogos azoknak, akik az akasztófa alatt állnak. Szóval miközben az elmúlt években óriási kasszasikert értek el az olyan apokaliptikus és posztapokaliptikus víziókkal, a világ végét hirdető környezeti katasztrófát és összeomlást hirdető, idézőjelben mondom, szakemberek, és mondom, ez teljesen egy eladható volt, és körbejárják a rémhíreikkel a stúdiókat. Közben az Amerikai Egyesült Államok elnöke ennek a szöges ellenkezőjétvel ugyancsak komoly sikert ér el azzal, hogy a klímaváltozás nincs is, a környezetvédelmet az csak azért találták ki, hogy az amerikai iparnak a száguldását azt akadályozzák. Egyébként Orbán Viktor majdnem ugyanezt mondta, gondolta az elmúlt években több alkalommal is. Szóval lehet, hogy arról van szó, hogy egészen egyszerűen a szélsőséges, a leegyszerűsített, lebutított szélsőséges vélemények eladhatóbbak, és az okos mérlegelés az nem, arra nincs fizetőképes kereslet, hogy úgy mondjam. És ezeknek a szélsőséges nézeteknek van két közös vonása. Nem csak a demagógia, hanem az a megnyugtató, hogy nyugi, nincs az egész klímaváltozás hazugság, nyugi, ez már jóvá tehetetlen és visszafordíthatatlan, mi a kettőben a közös, hogy nem kell semmit csinálni. És ezt nagyon szeretik az emberek, mert ez ennek az egész az ökológiai katasztrófával való szembenemnézésnek a lényege az, hogy az emberiség okkal és joggal nem szívesen, nem hajlandó tudomásul venni olyan igazságokat, amelyek a pillanatnyi az eddigi bevált életformájának a megváltoztatásával járnak. Hogyha ezen nekünk másképpen kell gazdálkodni, másképpen kell szórakozni, másban találhatnánk meg a boldogságunkat, az örömünket, ez nem egy negatív, ez egy pozitív üzenet is lehetne, de oké, az ember mégis a megszokotthoz, nem a megszokott jóhoz vagy rosszhoz, a megszokotthoz ragaszkodik, és ezért az ilyen nagy szellemi életforma változások, mint amit az ökológiai átalakulás napirendre tűz, ezek mindig lassan, nehézkesen mennek át. Először éles elutasítás, azután egy hirtelen fordulat, és egyszer csak bejön a dolog. Ebben nincs kétségem, abban van kétségem, hogy van erre időnk, és így most például ez a Trump-féle fordulat akár évtizedekkel vetheti vissza ennek a tudatosulásnak az elterjedését. Szóval az Európai Unióban, ugye Európa az egyetlen hely, ahol erről nyíltan lehet beszélni. ahol a zöldek labdába rúgnak. De beszélni lehet Európában, és cselekedni nagyon nehéz, ez most derült ki, amikor az említett, hogy szembe kerültek a zöldek azzal, vagy szembe kerültek a választók azzal, hogy a zöld pártok odáig rokonszenves propagandája, hogy éljünk egészségesebb életet, lakjunk tisztabb városokban, nem érgezik az ételünket, a szennyező iparágokat, hát mit csináljunk velük, hát exportáljuk őket Indiába, vagy Magyarországra, ott, ahol ezt eltűrik. Szóval ez működött, és amikor aztán kiderült, hogy mégse lehet ebben a nemzetközi gazdasági versenyben a kegyetlenül környezetpusztító, kizsákmányoló, embertelen, antidemokratikus rendszerekkel mi európaiak azért nem vagyunk versenyképesek, mert védjük a környezetet, védjük a munkahelyeket, védjük az embereinket. Na most akkor melyiket válasszuk, a versenyképességet vagy a zöld átmenetet, és mint látjuk, a nyugati országokban is inkább a fennállót, inkább tűrjük jelen gonoszt, mint sem ismeretlenek felé sietni, mondja Hamlet herceg.
Lehet-e egyéni választ, egyéni utat adni akár a klímaszorongásra, akár a most talán egyre többekben belépő világháborús, háborús, világ átrendeződési szorongásra? Vannak erre egyéni válaszok?
Egyéni és kollektív válasz minden szorongásra, a pszichológusok ezt nagyon jól tudják, egyetlen válasz van, a szorongást racionális félelemmé kell átalakítani, a klímaszorongást nem kikezelni kell, Jézusom, hát ez egy valódi veszélytől való félelem, hanem értelmes eszközöket kell fölkínálni, hogy a szorongásból félelem, a félelemből védekezés, a védekezésből azoknak a változásoknak az előmozdítása legyen politikai eszközökkel, ugyanúgy, mint a napi életvitelemben, amelyekről szó volt. Tehát a klímaszorongás egy jó jel, így kezdődik a dolog, és erre védekeznek, meg gyógyítják. Hát ne gyógyítsák a klímaszorongást, az egészséges embert nem kell gyógyítani, egy egészséges felismerés a mai fiatalokban, hogy úristen, ez a mi bőrünkre megy, és a mi jövőnket a tisztelt szüleink, nagyszüleink elélték előlünk. Teljesen igazuk van.
Ugyanez a válasz a háborús, világháborús, a világ átrendeződésétől való félelem?
Hát igen. Ez a félelem teljesen jogos. Nekünk magyaroknak még rövid távon is mondom, egy a történelmünk legsötétebb fordulataira emlékeztet, tehát el tudunk igazodni ebben a dilemmában. Nem szabad, hogy az a kormány kormányozzon Amerikában vagy Magyarországon, aki erre a téves, elhibázott vagy bűnös útra lépett, és ez végül is, ameddig többé-kevésbé tekintettel vagyunk a demokrácia, vagy a parlamentarizmus játékszabályaira, addig erre a polgárnak, mint választópolgárnak van lehetősége, de egyébként a civil politikai nyomás gyakorlásnak nem csak 4 évenként az urnáknál, hanem közben is számtalan lehetősége van, ezekkel élni kell.
Önök éltek is ezzel a múlt pénteki ovális irodában történtek után. Volt egy Ukrajnáért egy menet, egy séta, ahol ön mondott egy beszédet. Egyrészt, bár voltak, de hát azért pár százan voltak, ez nem azt mutatja, hogy ez egy buborék, és hogy mondjuk akár a közértben lévő árak mellett, és a könnyen megfejthető miniszterelnöki mondatok mellett, hogy háború vagy béke, vagy egyszerűen, ha jönnek az ukránok az Európai Unióba, akkor mi attól éhen halunk, nem lesz munkánk, és a többi, és a többi. Szóval hogy ez sokkal könnyebben érthető, mint az a magasztos gondolat, hogy segítsünk embertársainkon, hogy az agresszor által elnyomott ukránoknak nyújtsunk segítő kezet, szóval, hogy ebbe egy mélyebben el kell már gondolkodni. Amikor ön azt mondja, ugye az volt a beszédének a vége, hogy innen üzenjük nekik, hogy van és lesz egy másik Magyarország, amely nem árulásból, nem idegen érdekek szolgálatákból remél hasznot magának. Van?
Igen, hozzátettem volna, hogy remélem. de ezt nem akartam nagy dobra verni. Szóval ahhoz képest, ami a múlt vasárnapot illeti, hogy valamikor a hét közepén Horgas Péter barátom csinált egy Facebook eseményt, ennyi. Ehhez képest vasárnap délután, sötétedéskor, hűvös időben meglepően sokan jöttek el. De az az igazság, hogy ennél jobban kiépített hálózatokkal, kommunikációs csatornákkal Magyarországon a civil önszerveződés még sajnos nem rendelkezik. Tehát szerintem nem a mondani való olyan bonyolult vagy nehezen felfogható, tök egyszerű dolgokról van szó, hanem ez a hálózatépítés nem tart sehol. Az a vállalkozó kedv veszett ki, nem tudom mikor, 1956-tól napjainkig a magyar társadalomból, hogy a saját érdekeit felismerje és kiálljon a saját érdekei mellett, vagy hogyha a mikepércsi anyák, vagy a nem tudom, valamelyik balatoni település lakói éppen a saját érdekeikért megmozdulnak, vagy az orvosok, vagy a bírák, vagy most már vannak ilyenek, akkor a többiek nagy együttérzéssel nézik ezt otthon a képernyő előtt, de eszükbe nem jut, hogy csatlakozzanak hozzá. Legfeljebb drukkolnak, hogy sikerüljön nekik. Úgyhogy ezen hogy kell változtatni, ha tudnám, akkor mondanám, nem tudom, szerintem ez a szűk keresztmetszet, itt vallunk újra és újra kudarcot.
Ebben a stúdióban két hetente beszélgetek egy-egy politikai elemzővel, és próbáljuk Lakner Zoltánnal és Unger Annával helyre rakni azt, hogy mi az, amit látunk, mi az, amiben élünk, ki mit ígér, és az mit is jelent. És valahogy úgy fordította le itt a stúdióban Unger Anna Magyar Péter évértékelőjét, és amit megismertünk eddig a Tisza programjából, hogy minthogyha a vízió az a közös ország víziója lenne, amit már sokan sokszor zászlajukra tűztek, aztán vagy nem lett belőle semmi, vagy nem lehetett vele választást nyerni.
Mi ez az, hogy közös ország?
Létezik közös ország? Létezik, nem?
Hát persze, de hát mi az, hogy nem közös ország? Tehát ebben nem mondtunk semmit. Ez az ország, ez közös országa mindenkinek, aki itt él, és akik egymástól nagyon különböző dolgokat akarnak. Ezért egy politikai program nem arról szól, hogy közös az ország, na, hogy közös. Ameddig el nem lopják, addig közös. És az, hogy a tolvajoktól visszavenni, ezt a programot pedig már, hogyan ezt 15 éve mondja az ellenzék egyre több joggal, és ettől még senkinek nem lett sikere. Úgyhogy
nyilván ebben talán az is benne van, hogy az árkok betemetése, az egymásnak kezet nyújtása, próbáljunk meg újra beszélni egymással, és akár, amit ön is mondott, akár szakpolitikai fontos kérdésekről együtt gondolkozni, egy közös irányba menni.
Ezt a kéznyújtást a Tiszapárt részéről még nem tapasztaltam, már nem a magam felé, hanem ilyenfajta értelmiségi kezdeményezések, vagy viták, nyilvános viták, eszmecserék, gondolatok találkozása, amit nagyon jó lenne. Egyetlen ilyen megnyilatkozásuk sem volt, lehetett pályázni, meg lehet csatlakozni a Tisza szigetekhez, de szóval igen, ezt még nem vettem észre.
De ön szerint a magyar társadalom végletesen polarizált lett, és nem fog ez menni, hogy itt egyszer csak, ha politikai változás jön, akkor ne az legyen, hogy egy nagyon éles szembenállás a másik oldallal, vagy pedig van egy olyan történelmi pont és történelmi igény, hogy ezt lerázzuk magunkról.
A magyar társadalom még mindig nem annyira polarizált, mint amennyire a politikusok szeretnék. Úgyhogy szerintem ilyen fordulópontokon, változás helyzetekben néha egészen meglepő, egységesen jár el, viselkedik a magyar társadalom.
Mondjuk, mint egy árvíz, vagy
hát, mint egy forradalom, mint egy rendszerváltozás. Szóval vannak olyan krízis helyzetek, tehát nem az árvíz, az természeti csapás, de a politikai csapásokra is néha úgy reagálunk, hogy hirtelen összekapja magát az ország, ez kiszámíthatatlan. Másrészt pedig Ne beszéljünk országról, az ország nagy része európai vagy globális összehasonlításban a passzivitásával tűnik ki. Tehát erről nem tudunk semmit, az ország nagy része megosztott vagy nem, de az biztos, hogy passzívan tűri a változásokat. Akik egyáltalán valamiért politikailag aktivizálhatók, azok pedig ezt a megosztottságot eléggé rutinosan csináljuk. A magyar történelem, ameddig a szem ellát, mindig nagyon megosztottak voltunk, kurucok és labancok voltunk, és nyugat és kelet hívők, katolikusok és reformátusok, népiek és urbánusok, most baloldaliak és jobboldaliak vagyunk, bár fizetek annak, aki megmondja, hogy ma mit jelent Magyarországon baloldalinak lenni, vagy hogy ez a jobboldali populizmus, miközben van mondjuk egy hagyományos, konzervatív világnézethez, megfejtés az égvilágon semmi. Szóval a megosztottság inkább egy ilyen megszokott, nem arról van szó, hogy vannak olyan témák, tartalmak, valódi társadalmi érdekek, amik menthetetlenül szembeállítanak minket, mondjuk városi és falusi magyarokat, ne hülyéskedjünk már. Nincsenek ilyen érdekek pillanatnyilag, sokkal több közös érdeke volna az országnak, ezért igazi visszatartó erő ezekben a részben ideológiai részben öröklött, családilag öröklött kövületekben, hogy de apukám, minden egy rendes ember, az csak jobboldali, vagy csak baloldali lehet. Ezekben nincs annyi erő, hogy ez a változásnak akadálya volna. Kezdeményezések, ötletek, mondanivaló kellene, azon kívül, hogy mit ne, mert abban nagyon sokan egyetértünk, hogy mit ne, de egy politikai változáshoz állítólag azt is tudni kéne, hogy oké, de mit igen.
Visszakanyarodnék a beszélgetésünk végén, a beszélgetésünk legelejére. Látszik-e, ön tud-e jósolni arra, hogy milyen világrend következik el?
Nem, engem nem a futurológiai tanszékről szalajtottak, úgyhogy ezt hivatalból tiltakozom a kérdés elől. Az, hogy most mi történik, azt látni vélem, és vagy értem, vagy félreértem, erről beszéltünk, de aki ma jósolni, mert az blöfföl, és ez nem mindig volt így. Egy olyan különös polikrízisben élünk, ahol, és ezt talán még érdemes megemlíteni, tehát egyszerre van ugye az ökológiai válság, a katonai válság, úgy értem, hogy egy háborús veszély, a hidegháború, világjárványok, a világgazdaság jelenlegi rendjének az összeomlása, és még biztos egy csomó, a migrációs válság, azért ez úgy hívják, hogy népvándorlás, csak egy kicsit nagyobb, mint az a bizonyos nagy népvándorlás, amit történelemből tanultunk, szóval hogy ennek a sokféle válságnak az együttes hatása milyen jövőt hoz, az kiszámíthatatlan. Tehát nem tudom, hanem tudom, hogy nem tudható. Ezért egy olyan jövőre kell felkészülni, nem lehet erre felkészülni, ami kiszámíthatatlan, meglepetéseket tartogat, és ilyenkor az ember egy valami van, amit a jövőre biztosan tudhatok. Szóval én mit fogok tenni? Hogy én hova állok? Ezért végtelen elhibázott az, mondjuk az Orbáni politika, amely úgy gondolja, hogy hát igen, elvtelenül cinikusan, de mégis az erős, annak az oldalára álltunk, a jövő nem Európában van, annak az oldalára álltunk, aki a jövőben itten hasítani fog, oroszok, amerikaiak. Egyáltalán nem biztos. Ilyen esetben mindig a legjobb választás, hogyha az ember a becsületes ügy oldalára áll, mert még abban sem lehetünk biztosak, hogy az aljasság vagy az árulás kifizetődő. Lehet, hogy kifejezetten rossz üzlet, ezért egy ennyire kiszámíthatatlan helyzetben az ember bátran hallgathat az erkölcsi érzékére, a lelki ismeretére.
Lányi András, köszönöm szépen. Ez volt a címlap, Lányi András filozófussal, én Benyó Rita vagyok. Viszontlátásra, viszonthallásra.